Sziasztok! Ez itt a Vétó Ruf Bálinttal és Vida Kamillával. Mai adásunk témája a zene és politika kapcsolata, el fogunk merülni például a kampánydalok világában. Ebben segítségünkre lesz Magyari Péter, a Válasz Online újságírója. Kezdünk! Szia Bálint, szia Péter, köszönjük, hogy itt vagy velünk.
Sziasztok, köszönöm a meghívást.
Szia Kamilla.
Akkor mielőtt rátérnénk a fő témára, ami a politika és a zene kapcsolata lenne, azért egy-két aktualitáson menjünk végig. Ugye itt pár napja publikáltak egy cikket a Direkt 36-on, ami most a DK körül, Dobrev Klára körül és Gyurcsány Ferenc körül nagy viharokat kavart. Egy ilyen közvita is azóta felütötte fejét a nyilvánosságban az újságírói etikáról, hogy a magánéleti szálnak a behozása mennyire volt releváns, vagy mennyire nem. Azért is kérdezlek először Péter téged, mert amikor Gyurcsány Ferenc ugye májusban visszavonult a közélettől, te is írtál egy cikket ezzel kapcsolatban. Azt kérdezném, hogy ahhoz képest számodra voltak-e új információk, egy irányba mutatnak-e, és szerinted mi ennek az egész történetnek a tanulsága?
Mindenképpen új információ volt a Direkt cikkében a könnyekről szóló rész. Tehát én nem írtam bele a cikkembe, hogy Gyurcsány Ferenc megindultan távozott utolsó látogatásáról a DK székházból, illetve hogy többen a párt vezetéséből szintén elpityeredtek, amikor kiderült, hogy ez egy elvágólagos helyzet.
Ez egy lényeges információ szerinted?
Hát ezt mindenki döntse, hogy a drámának melyik részére mennyire kíváncsi. Nyilván egyébként sokkal részletesebb, meg eleve sokkal hosszabb a Direkt cikk. Szerintem a főállításai azok benne voltak az enyémbe is, de hát mindenképpen hozzátett annyiban, hogy újabb árnyalatokat és mélységeket láttunk meg a történetben.
Egyszer már láttuk sírni a Gyurcsány Ferencet, emlékszel, amikor volt a vonatban esett?
Igen. Igen, igen, ő egy emocionális politikus, aki belevitte azt a szenvedélyt a beszédeivel, a politikai megnyilvánulásével, ami őt hosszú évek óta fűtötte.
Igen. Szóval most nem annyira vicces igazából az egész beszéd. Igazából biztos, hogy már vége van, de hogy így, amikor ez, amiről beszélünk a Péterrel, ami láttuk már sírni, annál nagyobb ripacskodás valószínűleg az élőadásban kevesebb volt így a magyar politikai történetben. De hogy visszatérve kicsit a Direktre, hogy maga az a vita, hogy lehet-e írni egy politikusnak a magánéletéről? Te mit gondolsz erről? Tehát egy újságírói etika szempontjából, hogy ha ez a sztorinak tényleg szerves része, akkor azt azért meg kell, most nem prejödők állok, hanem te mit csináltál volna, ha ezt tudod, vagy ha nem tudod?
Most abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én csináltam, mert ugye ugyanerről írtam, és akkor én magát ezt a szerelmi szállat, ami onnan is kiderül, azt így foglaltam össze. A családot jobban ismerők szerint a helyzeten sokat rontott, hogy Gyurcsány Ferenc óvatlan lett, és olyan viszonyai is voltak, amelyek a párton belül is nyilvánvalóvá tették többek előtt a helyzetet, és azzal is fenyegettek, hogy a szélesebb nyilvánosság is tudomást szerezhet a házasság megromlásáról. Tulajdonképpen ezt árnya, vagy mutatja be még nagyobb részletességgel a Direkt cikk. Az nyilvánvaló volt, hogy amikor én ezt megírtam, akkor utána nem volt egy ilyen morális örjöngés a
DK-nak.
DK-ra egyszerűen csak a Dobrev Klára bement egy csomó műsorba, elmondta, hogy a cikk minden állítása hazugság, és hogy ő körbekérdezett a DK-ba, és mindenki azt mondta, hogy senki nem beszélt velem, tehát nyilván senki nem beszélt velem.
De egyébként, ha most az a projekt, hogy a DK-t valahogy feltámasztani, és hogy legyen valamiféle baloldali alternatíva a Fidesz és a Tisza mellett, ugye ezt halljuk minden nap Dobrev Klára nyilatkozataiban, akkor miért lehetséges az, hogy a DK politikusai persze névtelenül, de ilyen információkat átadnak újságíróknak? érdekeikkel ellentétesnek tűnik?
Azért szerintem, ugye most elég sok idő eltelt, elég sok hónap ahhoz, hogy ez ne legyen annyira izgalmas kérdési muszáj legyen hallgatni róla. Szerintem a DK-s politikusokban is van egy olyan jóra való hajlam, hogy szeretnék egy időt elmondani az igazságot, azt, hogy mi történt. És ez egyébként a politika és a sajtó kapcsolatában azért mindig is benne volt, ami 2015-ig a Fideszben el nem tiltották a nyilatkozatoktól, és különösen a háttérbeszélgetésektől a politikusokat. Hát az, hogy egy néhány hónapos késéssel egy újságíró kapjon részleteket, kis morzsákat arról, hogy hogyan történtek a dolgok, az egy tök normális dolog. És nem normális esetben nem is kell mindig úgy gondolkodni egy politikusnak, hogy amit most mondok, az a következő kampányhoz mit fog hozzátenni. Most mondok, az a múlt megértéséhez tesz hozzá normális esetben, és nem a jövő eldöntéséhez. Ez a fajta paranoid gondolkodás, hogy bármit mondok, az befolyásolni fogja a következő választást, és ennek megfelelően nem mondok semmit, vagy hazudok. Ez alapvetően a G-nap óta határozza meg a magyar belpolitikát.
De bocs, hogyha már jövőről beszélünk, akkor szerintetek ez a helyzet számokban mérhetően fog rontani a DK helyzetén?
Szerintem a DK-nek már nem rontja semmi a helyzetét. És úgy kiegészítve, én úgy, hogy mondjam, én a másik oldalon dolgoztam, nem az újságírói részen, de hogy én azt gondolom, hogy akik beszéltek ebben, és a Pető András, ugye a főszerkesztő a Direkt 36-nak írt egy közleményt, hogy akkor, hogy hány emberrel beszéltek, és hogy valójában a DK-sokkal beszélt, és hogy ők mondták ezt el. Tehát én azt gondolom, hogy a nagy részt hiszem segíteni akar Dobrev Klárának. Tehát azt akartam mutatni, hogy akkor ez egy új világ van, most már megszabadultunk az előző vezetőtől, aki hogyan bánt például a feleségével, és akkor valami új fog történni. És ugye nem jöttek arra rá, hogy valójában ez most már egy inkább egy ilyen trash reality-vé alakult át, de, és akkor mondjam, most már nagy de, ezt ők csinálták, tehát hogy az a termék, hogy ők egy házas pár, akik egymás kezét fogva egymást támogatják, és ugye nem tudom, te meg én emlékszünk, Kamilla már szerencsére ő nem, hogy ugye eredetileg úgy volt, hogy a Medgyessy Péternek volt a kabinetfőnöke a Dobrev Klára, emlékszel még a legelején a kampányba. Ugye bocsánat, volt ugye Piroska néni, és Piroska néninek a politikai szerepállása, amit csak a Bede Márton merészelt, vagy mert megírni a tennapi Néni 4-es cikkébe, hogy ugye onnan indul az egész történet, szóval ez nem a semmiből jött, ez a családi
szállat. De szerről szólt az én cikkem.
Tudod, bocsánat, most nem, ő azt mondta, hogy senki nem meri az ő nevét leírni a Direkt 36-ban, te lemered írni, ugye onnan indul az egész kérdés, hogyan lehet utána az első politikai szereplő, nem, az a Gyurcsány Ferenc ugye a Demizből került aztán egy kis kitérővel ugye az apró család környékére, de eredetileg ugye Dobrev Klára volt a kampányban a kabinetfőnöke Medgyessy Péternek, utána elment ugye igazgatni a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget, vagy annak az elődjét, és akkor a miniszterelnök lett a Gyurcsány, akkor mondott le, és akkor ők így ki van éppen frontban, ki van éppen hátul. Szóval maga a termék, hogy ők egy ilyen, nem tudom, balkáni Underwood család, az ő szüleményük. És
most, balkáni Underwood család, vagy éppen a földi Clinton család.
Tessék választani.
Ugye, látod, egy jól megválasztott metafora, mennyiben hát képes a címkézéssel elhelyezni valamit, hogy jóra vagy rosszra való dolog.
Mert az alföldi Clinton család szerinted az sokkal jobb, mint a balkáni, vagy mindegy, ezt most már.
Hatok, hogy milyen körökben, igen.
Hát, igen. Na, mindegy, szóval, ők hozták be ezt a rendszerbe, és akkor most, amikor meg ez a dolog kijön a nyilvánosságra, most magunk között, vagy nem tudom, így a nézők között, az, hogy a Gyurcsány Ferencnek van valamilyen kapcsolata a házasságán kívül, ez egy olyan nyílt titok volt, amikor mindenki tudott ebbe a szakmába, ugye senki nem írta meg, mert senki nem beszélt róla, de hogy ez egy ilyen nyílt titok volt, én legalább, nem tudom, biztos, hogy 10 évet hallottam, nem, tehát sose láttam, Istennek hálát, de 10 éve hallottam, és akkor most ez kijön ebből, és akkor ebből egy ilyen morális kérdést csinálni, szerintem ez nagyon-nagyon hát minden esetre ilyen szemforgató hangulatú, és akkor utolsó megjegyzés ebbe, az egyik első ember, aki meg a Dobrev Klárának a segítségére sietett, az maga Navracsics Tibor volt, és ugye ha ő ott van és segít valamilyen morális kérdésben, akkor nyilvánvaló, akkor tudni lehet, hogy mi a valóság, vagy mi az igazság. De oda kommentált egészen konkrétan a Dobrev Klára, hogy hát sok minden vitánk van, de hát azért ilyen határátépéseket csinálni a sajtó által, hogy másnak a magánéletébe ilyen módon turkálni, hát ez példátlan. Csak ugye minden reggel a Metropol kesma bármelyik számába, zárójelbe zárva.
És egyébként szerintem a DK szempontból ez a szemforgató felháborodás nem rossz. Tehát van egy párt, amiről hónapok óta legfeljebb olyan szinten tudott bekerülni a sajtóba, hogy ez és az 5% alá mért.
Na ne, nem ne mondd már, csak Klára kell kampány, neked semmi.
Annak már rég vége.
Vége van már?
Tök rég vége van, hát ez nyár közepén lepörgött. De azt mondom, hogy mondjuk augusztus-szeptemberben nem került be a DK, csak azzal a hírrel, hogy borotva pengén csúszik a pokolba. Most ehhez képest egy morális problémával vissza tudott jönni, el tudta mondani, hogy ő áldozat, hogy őt támadják. Szerintem politikai szempontból ez nem volt rossz húzás, ez a megsértődés tőlük, és az meg különösen tanulságos, hogy ebben melyik párt prominensei, adott esetben minisztere, támogatja a DK-t.
Illetve Fekete György András és Magyar Péter is megszólaltak, támogatva Dobrev Klárát.
Bocs, egyetlen dolgot mindig itt elfejtünk ebbe a beszélgetésbe. Én próbálom mindig behozni, de azért most muszáj megtennem újra, hogy akik ezeknek az összes ilyen politikai mahinációnak, meg politikai, legyen az balkáni Underwood vagy alföldi Clinton családban megsínlik, azok a gyerekek ugye ebben a helyzetben. És az, hogy az embernek a gyerekeit hogyan próbálja megvédeni a nyilvánosságnak a fényétől, amiről nem tehetnek, nem csinálhatnak, ugye az sok szempontból az a legnagyobb felelőssége egy politikai szereplőnek. És ugye megint az történt, hogy az, hogy ő nekik gyerekük lett, azt ők megállás nélkül publikálták. Mindig kirakták a gyerekeiket, hogy iskolába viszem, első nap az óvodába, első nap az iskolába, stb. És szerintem ennek a felelősségnek a... Tehát ez egy nagyon, nálam, hogy mondjam, személyesen ez egy nagyon komoly választó valahogy, akkor az ember a gyerekeivel mit tesz ebbe, és mondjam, most az történt, hogy nem az történt, hogy Dobrev Klára kiállt, azt mondja, hogy igen, ez minden hazugság, mindenki menjen a fenébe, ugyanannyi, mint a magyari, meg mind a direkt 30, hanem azt mondta, hogy lesz egy nagyon nehéz beszélgetésem a gyerekemmel, és egyből a gyerekemet raktam oda. Lehet, hogy nem volt rajta az arca, csak a háta, csak érted, miért nem ő saját maga mondja, hogy akkor elég, és ne tovább, miért kell ehhez valakivel még ebből a szempontból takaróznia, de ez egy...
Együttérzés lájkokért.
De akkor lépjünk tovább, szerintem igen, a morális kérdésekről, a politikai, stratégiai kérdésekre. Ugye pár napja voltál Bálint, ha jól van ez így be, Fókuszcsoport Ádámnál, és ott elhangzott egy szerintem elég meglepő állításod, hogy ugye a hírek szerint most már Orbán Balázs fogja ezt a kampányt vezetni a Fidesznél, de te azt mondtad, hogy szerinted ez nem így van, hanem szerinted tulajdonképpen Orbán Viktor a kampányfőnök, és hogy ez egy kicsit problémásnak tűnik. Miért gondolod azt, hogy tulajdonképpen Orbán Viktor vezeti ezt a kampányt, és ha igen, akkor miért probléma ez?
Szóval az egyik az, hogy most már tudjuk, hogy Orbán Balázs vezeti a kampányt, mert most már hivatalosan be lett jelentve, ugye korábban megírta a 444, és korábban előtte a Szabad Európa, és hogy valamilyen csere lesz, ugye ez is teljesen szokatlan a mi életünkben, hogy a Fideszről ilyen szintet, hogy ki kivel van összeveszve, Ádám, Barbara, Tóni, Balázs, János, tehát tényleg mint ők is kezdek egy ilyen barátok közben alakulni itt a Bekele terepen, de hogy ez egy újdonság ebből, de hogyha ránézel a kampányra, hogyha próbálom én mindig próbálom szétszálázni és nézni minden egyes napot, hogy a Fidesz eltölt, nekem azt tűnik, így elsőre, hogy ez az Orbán Viktornak a lelke, ami most így megelevenedik. Tehát az ő, ahogy ő nem volt megelégedve mondjuk, nem tudom, Tónival, meg Ádámmal, nem tudom, Barbara az mit csinál éppen, és azt mondta, hogy na, akkor elég, akkor most akkor én, most mit, ti már nem vagytok, el vagytok kényelmesedve, már túl sok volt a nem tudom a jóból, na most akkor én most akkor kezembe veszem, és én megmondtam, hogy hogyan kell ezt csinálni. És ugye azt is tudjuk, hogy a Harcosok Klubját és ő találta ki, még az elnevezést is, ez már, hogy mondjam, ennek már inkább lélektani kérdéseket is felvet, de az, hogy például, ami történt a Harcosok edzőtáborában, ugye a béke edzőtáborban, hogy az ominózus, ugye mi is írtunk róla, poloskázós felvétel megtörtént, az szerintem, ha van kampányfőnöke, akinek van érdemi hatása Orbán Viktorra, mondjuk az, hogy oké, mit, hogy ezt gondolod, de most inkább mondjam, aludjunk rá egyet, és akkor majd másnap megnézzük újra. De szerintem ez nem volt meg, hanem teljes mértékben egy elszabadultan ő irányítja ezt a kérdést, mert hogy egyszerűen látszik, hogy ez az ő elemi indulatra, hogy ott beszélget ott a harcosokkal, az erkéről, hogy jó van, Marika, mindenki sorra kerül, jó van, Béla bácsi, sok van, de vagy kezembe veszem, és közben ezt valaki elkészíti, kirakja, ez számomra azt jelenti, ez az ő kampánya, ez egyik a másik, tehát mondtam a műsorban, minden, tehát hogy az ember bármilyen kampányt csinál, a lehető legkisebbet is, önkormányzati kampánynak az alján helyi képviselőnek is, az a legnagyobb hiba, valaki azt gondolja, hogy ő saját maga a kampányfőnöke. Mert ez azt jelenti, hogy mindenfajta külső kontroll igazából elveszik. És lehet mondani sok mindent Barbarára, meg Ádámra, meg Gyürkre, az ő, hogy mondjam, nem kampánytevékenységükre, azért, hogy mondjam, vannak azért sok kérdése, de az, hogy volt egy profi kampánycsapata a Fidesznek, ez kétségtelen, hiszen az eredményjelző nem hazudik, bármennyire is lejtős a pálya, meg hoztam egy számot, mindjárt elmondom, hogy mennyi volt, csak ebben a héten 314 millió forintot költött a kormány oldal Facebook hirdetésekre a Political Capital szerint, ezen a héten. Tehát ezen a héten, de ettől még egy működő rendszert alkottak, és ebben, hogy mi látjuk azt, és ugye látszik azt, hogy az ember kicsit mélyebben nézi, hogy két narratíva versenyez jelen pillanatban a Fideszben, az egyik ugye Ádám Tóni, aki azt mondja, hogy csak jó, csak többször kell mondani, és akkor majd jó lesz, mert az eredmények ugye korábban is megvannak, és van Orbán Balázs, aki hozza az amerikai, nem tudom, mintát, meg most már láttuk, hogy a ma reggeli hír, hogy az Index is már megtalálta a kedvenc kutatóját az amerikai Trump, vagy a Trumpéknak, és már belük fognak együtt dolgozni. Ugye ez azt jelenti, hogy ez a kormányzati, vagy ez a Fidesznek a kampány kutatója, de hozza azt a fajta módot, amilyen ők beleállnak a később, és a kettő azért nem tökéletesen passzol egymáshoz, hanem néha így nyikorog, és az, hogy be kellett újrahozni, az, hogy újra visszahozta Orbán Viktor az egyébként a saját maga stábja által elaltatott poloskázást, szerintem ez egy megint egy ilyen fura, ilyen játék a politikai pszichológiának, és az, hogy magukat állandóan avval szugerálják, hogy minden rendben van, minden jó, minden jó, minden jó, higgyétek el, hogy annyira jó, az szerintem megint ő belőle jön. De, és akkor utolsó ilyen de ebben a körben, az látszik, hogy Orbánék végigolvozták a nyarat, az látszik, hogy megpróbálták megállítani a lefele menő spirált, az látszik, hogy tiszterőben, ugye, ha már itt elszólás, meg az, hogy mire kell gondolni, amikor az ember beszél című, ugye, az etyeki Davosban elhangzott szövegeknek a teljes felhangosítása, az, hogy ők elindultak. És ugye sokszor beszéltünk itt a vétóban, hogy leírni egyáltalán nem szabad a Fideszt, se Orbán Viktort is, de most maga a kezébe vette az irányítást, ami szerintem egyébként valamilyen módon kódolja a sok-sok-sok hibát.
Még egy utolsó aktuális téma, mielőtt rátérünk a zenére. Ugye Péter, te szoktál a Válasz Online-on írni az állam és gázbeszerzési ügyletekről, és ugye Szijjártó Péter nemrégiben bejelentett egy üzletkötést a Shell-lel. Mi történik itt? Mi az igazság? Nyersanyag diverzifikáció lesz? Mit lehet erről elmondani?
Igen. Az az érdekesség, ez arra a Shell...
Ott van a pusztai Ewing. Na tessék. Elnézést.
Igen. Erről a Shell-es bejelentésről, hogy 2020 és 27 között volt már a Shell-el egy megállapodás évi 250 millió köbméter LNG gáz vásárlásáról az állami MVM részéről a horvátországi Krk-szigeten található terminálon keresztül. Mostani bejelentés arról szól, hogy ez lejár, ezt meghosszabbítjuk 250 helyett 200 millió köbméterrel. Tehát amikor ezt úgy megy végig ez a hír, hogy azt a mekkorát diverzifikálunk, akkor valójában még kevesebb nyugati gázvásárlás mellett kötelezi el magát a magyar állam, mint eddig. Ez egyik szempont. A másik pedig, hogy ennek mekkora tétje van, ez a 200 millió köbméter, ez körülbelül 4 hideg nap a télen, amit elhasználunk.
Akkor azt mondd nekem meg, Péter, most aztán mondd tovább, hogy ha amit most mondasz, ennyire egyszerűen meg lehet fogalmazni, akkor az, ami végigmegy a sajtón hír, hogy húha, most nagy bejelentést tett a Szijjártó Péter, és most már nem csak az orosz gázt favorizálja, hanem a nem tudom, amerikait, vagy nem tudom, hollandot, akkor ez az egyetlen egy mondat, amit most mondtál, az miért nincsen ott a bármelyik cikkben egy ilyen, hogy mondjam, ilyen megjegyzésként, hogy ez igazából nem az, hogy diverzifikál, hanem még kevesebb, mint amennyi, és ez egész igazából egy színjáték.
Az előbb felmerült az a kérdés, hogy a DK-s politikus az miért értékeli a DK tevékenységét egy újságírónak, hát most tényleg a sajtóban dolgozó kollégákat hadd ne értékeljem ebből a szempontból. Az történik, hogy jön egy jól megfogalmazott bejelentés a Magyar Külügyminisztérium részéről, Szijjártó kirakja, hogy történelmi jelentőségű. Ezt írta ki. És hát a ügyeletben, amikor 2 percen belül valaki reagál, akkor azt gondolja, hogy ha azt mondja, hogy történelmi, akkor biztos az.
Akkor térjünk is rá a fő témánkra, a zene és politika kapcsolatára, aminek az az apropója, hogy vége van a mocskos Fidesz nyárnak, és hűvösszelek is járnak, de engem az érdekel, Péter, ugye neked van zenei újságírói múltad is, hogy ez a jelenség, amivel nagyon sokat foglalkozott a média, mi is itt a Partizánon, van-e olyan szempont, ami szerinted kimaradt a nyilvánosságban, amikor ezekről tárgyaltunk?
Igen, szerintem van. Még mielőtt az előbb beleszálltam a hírügyeletben ülő kollégákba, azért azt megjegyzem, hogy igazából zenei újságíró múltam nincs, érdeklődésem van. De ez talán így pontosabban érje a valóságot. De visszatérve a lényegi kérdésre, igen. Szerintem az egy nagyon fontos jelenség, és érdemes megjegyeznünk, hogy a popzene és a politika kapcsolata az egészet vizsgálni csak akkor érdekes, igazán, hogyha valamilyen, hogyha felmerül a diktatórikus rendszer kérdése. Tehát egy normális demokratikus közegben ennek a témának, hogy politika és popzene kapcsolata nem kellene foglalkoztatni az embereket. Még akkor se, hogyha a rockzene nagyon markánsan kapcsolódik itt-ott ilyen-olyan ellenkultúrához, vagy akármihez. Jellemzően nem erről szól. Az, hogy hirtelen politikusok kezdenek el beszélni arról, hogy popzenei színpadokon mik hangoznak el, erről publicisztikák születnek, ez bekerül a mainstream sajtó politika rovatába, az azt mutatja, hogy valamilyen módon egy sérült demokráciáról van szó. Ez a tárgyalási univerzum alapvetően sérült demokráciában alakulhat ki. Ha megnézzük a rendszerváltás előtti világ kapcsolatát a popzenével, különösen magának a rendszerváltás éveinek kapcsolatát, akkor kiderül, hogy ez hogyan tud iszonyúan átpolitizálódni, mint ahogy minden átpolitizálódik, ami a nyilvánosságban történik, egy olyan helyzetben, amikor a politikai nyilvánosság egyébként sérült állapotban van, mert különben maga a politikai nyilvánosságban megtörténnek azok a viták, azok a konfliktusok, azok a problémák és azok a versenyhelyzetek, amelyeknek ott kell történniük. Amikor az egész átmegy a kulturális életbe, és itt most nem csak a popzenén látjuk ezt Magyarországon, hanem akár a színházak körül, akár a múzeumok körül, a tudományos kutatóintézetek körül, ami aztán tényleg egy olyan...
Pszichológusok körül, ugye?
Igen. Tehát ahol minden ilyen résztémákban a politika előtör, mint valami izgalmas kérdés, az azt jelenti, hogy az adott társadalmi rendben valami baj van a demokráciával, és ezt inkább a reakciókon keresztül érdemes figyelni, vagy legalább annyira érdekes a reakciókat figyelni, mint magát azt, hogy fiatalok százai mit kiabálnak.
Nagyon érdekes, amit mondasz, mert egyébként ami számomra az egyik legabszurdabb ebben a jelenségben, pont a Krúbi kapcsán kezdődött például ez a hisztéria, hogy ő most akasztásra buzdított, hogy ezt állítják ugye a kormányzati politikusok, fideszes szereplők, hogy mennyire abszurd annak a mértéke, ahogyan hülyének nézzük egymást gyakorlatilag ebben a kérdésben, és ahogyan hülyének tettetik magukat ebben a kérdésben a megszólalók, minthogyha a művészetet úgy kellene értelmezni, mint a bevásárló listát, és hogy nem kontextusok vannak, műfajok vannak, kultúrtörténet van, és zenetörténet van, ahol azért kicsit finomabb a kapcsolata ezeknek a jelentéseknek, mint hogy ilyen kérdéseket szó szerint vegyünk, és egyébként pedig az a dal, amiről szó van, az Orbán vert ki a Ferinek, aminek egyik változatában elhangzott ez az akasztásos sor, hát ott a címadó sort egyébként nem vette magára senki, és nem értelmezte senki sem közvetlenül szó szerint, ezt nem kérték ki maguknak, szóval, hogy...
Ráadásul maga a gondolat már évtizedek óta jelen van a Flash zenekar képviselő Fánki című nótájának refrénjében.
Igen, és hogy az, hogy az ország leglegelítje, akiknek nyilvánvalóan megvan az a tudásuk és az az oktatásuk, hogy értsék a helyükön a művészet funkcióját, azt közvetítik a társadalom számára, hogy nem, ezt szó szerint kell érteni, azt szerintem nagyon, nagyon vicces, pláne egy olyan társadalomban, aminek legelismertebb és legismertebb költője Petőfi Sándor, akinek egyik legnagyszerűbb verse az Akasszátok fel a királyokat, amit egyébként Krubival szemben véletlenül tényleg komolyan gondolt, és egyébként az életét is adta a hazájáért, szóval, hogy szerintem ez egy ilyen nagyon nagyon érdekes része az egész vitának, hogy hogyan próbálja a hatalom azt valahogy formálni, hogy a művészet értésünk az ne legyen művészet értés valójában.
De bocs, csak egy mondatot erre, teljesen egyetértek veled. Az elmúlt 10 napban ugye volt egy borzalmas tragédia az Egyesült Államokban, amikor lelőtték a maga egyik fő ilyen ideológusát, influencerét, és miután lelőtték, teljes joggal háborodott fel mindenki, hogy mi történik a világban, és hogy ez a fajta verbális uszítás hogyan tud átmenni fizikai erőszakba. És ez ugye teljesen normális módon átjött a magyar közbeszédbe is, és minden magyar politikus is, és aztán legfőképpen meg a Fidesz teljes vezérkara, influencerei, mindenki 100 posztban az ő szempontjukból jogosan ettől elhatárolódtak, és azt mondták, hogy igen, mi vagyunk a béke emberei, és ott a másik oldalon a nem tudom, Soros, Lipsi és a többik azok, akik miatt ilyen történhet. Két nappal később Orbán Viktor pedig egy partissal elkezdett poloskákat leverni a falhoz. Hogy érted, hogy egymásnak a hülyének nézése, vagy a teljes képutatásnak, ez az, azt mondtam, a csimboraszója. És most még egy gondolat, ami meg szintén ugye ennek a játéknak a része, amit ők csinálnak. Sokszor beszéltünk itt a vétóborról, aztán tényleg beszéljünk a zenéről. Amikor ők politizálnak, amikor ők, az ő énekeseik, ők bármi, az rendben van. Amikor a másik oldal politizál, akkor olyan dolgot, akkor az a válasz, hogy hát olyan helyre visz ebbe politikát, aminek nincsen ott létjogosultsága. Most a művészetben, meg a politikában, a művészetben a politika összefonódása, az nem tudom, nem most kezdődött el, pont.
Igen, de legyünk igazságosak, szerintem az sem volt egy jó megoldás ellenzéki szereplők részéről, amikor dopment a dalszövegei miatt kérdőjelezték meg, mert az is ugyanez, nem következik, nem következik egy közéleti szerepvállalásnak az alkalmasága abból, hogy egyébként milyen produktumokat állítasz elő.
Ja, szerintem a lírai ént és a valódi ént meg kell különböztetni.
De akkor menjünk egy kicsit vissza az időben, és hogyha megnézzük így a rendszerváltás utáni magyar politika történetet, hogyha azt nézzük, hogy zenei szcéna és politikai erő konkrét kapcsolata, ott talán a szélső jobb oldalon volt egy olyan kapcsolat, ami a legerősebben kimutatható a Jobbik erősödésében. Elég nagy szerepet játszottak a nemzeti radikális együttesek. Igazából hogyan indult a skinhead mozgalom, és hogyan történt meg ez a kapcsolat? Hogyan vált egy ilyen emblematikus részévé a szélső jobb oldali univerzumnak?
A nemzeti rock tényleg tök fontos kovásza volt, azt hiszem, annak a mozgalomnak, vagy különböző mozgalmaknak, amit aztán a Jobbik egy időre jól össze tudott fogni. Szerintem nagyon érdekes és fontos a rövid ideig működő Pannon Rádiónak a szerepe. Ez ugyanis egy olyan szinten a minden mainstreamen kívül futó, ám viszonylag sok embert megmozgató irányzat volt, ami sehogyan nem tudott betörni a mainstream kultúrába, és azért itt most annak a korszaknak a határán vagyunk, amikor az internet már ugyan volt, de korán sem volt mindenkinek a zsebében telefonformájában, és korán sem volt széles sávon filmszínház muzsika non-stop letölthető. Tehát számított a hozzáféréshez az, hogy a hivatalos médiumok, a hivatalos intézmények mennyire engedték be ezt. És egy kicsit hasonlított, bár mértékében sokkal kisebb volt, mint ami például a lakodalmas rockkal történt, ami hirtelen, amikor úgymond felszabadult, és egymástól másolt kazetták helyett egyszer csak el lehetett kezdeni boltban vásárolni, de inkább ez talán a 3+2-vel kezdődött a 80-as évek végén, annak egy óriási felszabadító ereje volt, és teljesen megváltoztatta a magyar tömegkultúrát, azt hiszem. És a Pannonrádió azért igaz, hogy csak Budapesten lehetett fogni, de mégiscsak egy olyan eszköz volt, ami ezt be tudta hozni, aztán gyorsan a baloldali kormányzat ezt, amikor visszatértek 2002 után, akkor viszonylag hamar elvették a frekvenciaengedélyüket, és akkor ismét valahogy kikerültek a perifériára, és aztán Magyar-szigeten keresztül, ugye Budaházi Györgynek magának is volt egy szórakozó helye, a Fehérvári úton, ahogy rendszeresen feléptek ezek a zenekarok, tehát egyre inkább ezek valahogy összetudtak kapcsolódni a politikai mozgással, és gondolom segítettek tömeget vonzani. Olyan színű összefonódás nincs, hogy itt a zenekarokra látszódott volna, hogy ők politikát diktálnak, hogy jelöltek lesznek a zenészekből, tehát itt inkább egy ilyen illusztratív, közösségi formálódás ereje volt a dolognak, mint sem az, hogy itt konkrétan a zene határozta volna meg a politikát.
De hogy a Magyar-sziget komoly politikai jelentősége volt a Magyar-szigetnek, mint létezésnek, hogy akkor ott lehetett találkozni, és akkor ott egyébként onnan nőtt ki valamilyen módon, nem ez, vagy onnan lett ez egy kicsit így a pártnak így a holdudvara, vagy kulturális bázisa, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt.
Szerintem a közösségi élményt adott egy bizonyos rétegnek, meg összetartozási élményt, hogy ez mennyire befolyásolta magát a szervezet megerősödését, felnőését, azt nem tudnám biztosan mondani. A Jobbik alapja az mégiscsak a LTBTK történelem szakja volt, tehát onnan ismerték egymást a srácok, amikor elkezdték az egészet. És
akkor ráültek erre, szerinted? Hogy inkorporálták?
Szerintem ott voltak. Tehát ugye az első elnök, a Kovács Dávid, az a MIEP ifjúsági tagozatából.
A másik pedig indult. A Szövetség a Nemzetért Polgári Körből.
A másik, igen, tehát ők voltak már mindenfele ebbe a szubkultúrába, és hirtelen megtalálták azt, hogy lehet itt erőt is felmutatni.
De egyébként, ha egy kicsit kilépünk ebből a szubkultúrából, és tágabban nézzük, ugye a rendszerváltás előtt volt nagyon sokféle zenész, aki a rendszert kritizálta, és az ő pozíciójuk azért eléggé megváltozott azzal, hogy jött a rendszerváltás, és már nem tűrt vagy tiltott kategóriába estek, hanem igazából intézményesülhetett, úgymond a rendszerkritika, vagy teljesen más pozícióból tudtak beszélni, alkotni. Mit tudsz erről, hogyan hatott rájuk ez a változás?
Azért nehéz általánosságban beszélni, mert egyrészt itt az egyedi történetek vannak, másrészt pedig mit jelent a pop szakmában a rendszerkritika? Hát azért nagyon kapcsolódik, mint minden ifjúsági szubkulturális mozgalom, általában a hülyék az öregek, hülyék az intézmények, fúj iskola, nem leszünk még egy tégla a falban, bigottak, utálom az egyházat, utálom a kötelező sorkatonasságot, tehát, és hagyjanak békén drogozni. Tehát ezek a... Tehát nyilván egy diktatúrában minden rendszerellenes kritika, az kap egy nagyon határozott politikai élt, hiszen egy diktatúrában nem lehet kritizálni semmit, ami rendszerszerű. És ettől maga a popkultúra, mint olyan, vált egy olyan dolog, aminek nagyon bukéje, hogy ennek muszáj, hogy rendszer ellenes legyen, és a rendszerváltás után ezt az résztvevők bele is álltak keményen, hogy igen, én azt csináltam.
Jó, de figyelj, azért a kontrollcsoport, meg az Európa Kiadó azért az mégiscsak rendszeren, hogy azt mondom, hogy politizáló zenekarok voltak, nem? Tehát a szövegei nem csak arról szóltak, hogy hagyjatok békén drogozni, hanem hogy ebben a rendszerben meg kell fulladni, vagy meg lehet fulladni.
Abszolút voltak ilyenek is, de azért ez nem a mainstream. Tehát ennek egy nagyon szűk közönség volt.
Abszolút, persze.
Volt. Természetesen igen. Tehát van ez a rész is, ahol a nonkonformizmus kifejezetten a diktatúra kritikaként, abszolút. Tehát az a felelős a rosszért, hogy itt diktatúra van. Mm-hmm. Ennek a kifejeződése, ez persze ez néhány értelmiséget érintő zenekar körében megfogalmazódott. De hogyha így most ugye a nagy átlag mainstreamet vesszük, akkor ez inkább erről szól, és nagyon érdekes, tehát nagyon érdemes megnézni a Sok húron pendülnek című dokumentumfilmet, amit 1981-ben forgatott Almási Tamás, és egy tatai kisztáborban játszódik, ahová összehívták a korszak összes egyébként elég menő popzenészét, ahol kiültették a Művelődési Minisztérium helyettest, a Erdő Pétert a Hungarotontól, és akkor volt egy...
Erdős Péter.
Nem a bíboros.
Egy másik cégben van.
Igen, elnézést kérek. Tehát Erdős Pétert a Hungarotontól, és akkor ott volt egy úgynevezett párbeszéd, ahol gyönyörűen kijön az, hogy együtt is kell működni, utáljuk is őket, van, akit el se lehetett hívni, van, aki eljött, de úgy csinál, mint aki mindjárt hányni fog az egésztől, van, aki próbál konstruktívan ügyeskedni. Szóval nagyon szépen bemutatja ennek a árnyalatait egy élő, éles helyzetben, amikor ez a dolog még történik, és a hatalomnak is a technológiáját. Tehát egyrészt van egy olyan, hogy ezektől félni kell, meg mit tudom én, másrészt azért volt egy olyan, ahogy ezt a szocialista politika bizonyos szinten beengedte, és még támogatta is, hiszen nyugaton is a rendszerkritika az összekapcsolódott egy kapitalizmus kritikával, mert ott meg az volt. Mindenki azt kritizálja, ami otthon van, és nem ideológiai alapon szerveződik alapvetően ez a fajta szubkultúra, hanem a mindenkori hatalmat, rendszert próbálja meg feszegetni, és mivel, hogy nyugaton a rendszer kapitalista volt, ezért ott ez így, ennek a dimenzióját megpróbálták behozni. Nem véletlen, hogy a popzene és a politikát talán legjobban összekapcsoló és legismertebb, Magyarországon legismertebb művészeti termék, aztán a Her című film kirendezte. Hát egy csehszlovák emigráns.
Igen.
Tehát ezt mi innen nézve érezzük azt, hogy Frank Zappa Václav Havellel
haverkodik,
amikor őt csehszlovák elnöknek választják a rendszerváltás után, és aztán itt meg a főváros finanszírozásában léphet fel a Tabánban.
Igen.
Tehát ő Kelet-Európában a szabadság hőse.
Igen.
Amerikában volt egy néhány éve, amikor nagyon küzdött az ellen, hogy a trágár szövegeket ne tiltsák be, és ne kelljen ezeket felmatricázni. De ő azért alapvetően nem politikai szereplőként lett otthon híres, vagy proféta a saját hazájában. Tehát itt, ebben a régióban mindig is volt egy ilyen átpolitizáltság ennek az egésznek.
Egy gondolat csak, hogy annyira így van, amit mondasz, hogy akkor az MSZNP elkezdte azt felfogni, hogy Erdős Péter felkezdte fogni, hogy itt kell valamit tenni, akkor pont ebben a nemzeti rock kategóriában ők is csináltak, vagy ők is létrehoztak olyan szupergruppokat egyébként a fideszes Vikidál Gyula vezetésével, aki pont erre a gőzkieresztése, hogy mondjad a kemény szövegeket, de egy ilyen kontrollon belül, hogy a magyar dolgozó értelmiség gyerekei, azok tudjanak tombolni, de tudjuk, hogy hogyan kell tombolni. Szóval, hogy annyira volt ez ebben számolva, hogy próbálták beépíteni ezeket az ilyen gőzkieresztőket.
Tervezett tombolás,
tervezett lázadás, és hogy ezt figyeltek, tonnány irodalma van arra, hogy hogyan próbálta egyébként Erdős Péter ezt valamilyen szinten kontroll alatt tartani, és hogyan próbálta ezeket a kis pici kis politikai ilyen kis szelepeket így játszani, hogy akkor legyen egy, mondták, kontrollált tombolás.
És a másik érdekes film, hogy még egyet ajánljak a nézőknek, az a Pol Pot megye pánkjai.
Igen, igen.
Ami meg azt mutatja meg, hogy hogyan élt, ma úgy mondanánk, hogy dezinformációs manipulálással a hatalom, amikor meg az volt az érdeke. Az ugye a CPG és a Mosolyzenekar,
ha már Erdős Péter, ugye?
Erről szól, ahol a kifejezetten kommunista ellenes szövegekkel operáló CPG tagjait 2 évre ültették le, de ezt tényleg leültették, míg a Mosolyzenekar tagjai megúszták felfüggesztése, akik kifejezetten cigány ellenes szövegekkel, tehát rasszista szövegekkel operáltak. Tehát egyrészt megbocsájtóbb volt tartalom a rasszizmussal, mint a kommunista ellenességgel szemben, másrészt pedig konkrét kampányt indított a hármas főcsoport főnökség arra, hogy a rasszista szövegeket összekapcsolja a CPG-vel, és ezt úgy terjessze el. Én amikor általános iskolába jártam, akkor konkrétan az egyik teremben bele volt vésve a padba, ahol ültem, hogy CPG egyenlő cigánypusztító gépezet, ami nem volt igaz. Cigánypusztító gépezet a Mosolyzenekar egyik száma volt, a CPG meg Common Punks Groupot jelentett, de a kettőt olyan szinten ügyesen összemosta az akkori titkosszolgálat, hogy...
Ez rájuk ragadt.
Hogy ez a általános iskolámba ki volt írva a padra.
És ugorjunk 30 évet, vagy majdnem 40 évet előre, és semmi sem változott volna semmi. Lehet, hogy mi ugyanazok csinálják, akik akkor ezt kitalálták a fejükbe.
30 évet még ne ugorjunk.
Bocsánat. De, fiatalabb a Péter,
de nem 40. Egy kicsit azért ugorjunk, mert az is érdekes szerintem, hogy a kormányzó pártok egy idő után hogyan használták a 2000-es években magukat, a zenészeket. Tehát nem csak az az érdekes, hogy a zenészek hogyan tudnak hatni valahogy a politikára, hanem hogy ez fordítva hogy van. Engem az érdekelne, főleg egy olyan aktualitás miatt, hogy Olai Bolya most újra elénekelte a Magyarországot, amit ugye nálunk itt a Partizánban még pár évvel ezelőtt úgy nyilatkozott, hogy nem fogja már soha többet elénekelni. Szóval hogy látjátok az MSZP-SZDSZ kormányok, hogyan próbálták használni úgymond a popszakmát?
Hát mindenki próbálja, az szerint a logika szerint, hogy ti szeretitek őket, mármint ti kedves nép az adott zenészt, az a zenész szeret engem,
igen.
Tehát ti szeressetek engem is.
Mi szeressük egymást.
Ezzel mindig mindenki próbálkozik, előfordul, hogy ideológiai alapon lehet barátkozni zenészeknek és politikusoknak. Előfordul, hogy politikusok egyszerűen a saját kedvenceiknek akarnak lehetőséget adni, mert politikusok. Most erre tényleg a Demszki-féle főpolgármesteri időszak a legjobb példa, ahol megszervezték a zene ünnepét, ahol olyan izgalmas, ám viszonylag kevés ember megmozgató zenekarok léptek fel, egyébként ingyen, mint például voltam a Gellért egy oldalában Wien koncerten. Nem biztos, hogy pénzért megérte volna. Mármint, hogy elég jegyet el tudtak volna adni, de hát ott azért volt egy ilyen olyan közönség, aki viszont nagyon meg volt hatódva, hogy láthatja őket élőben. Tehát egyrészt van ez a gesztus is, másrészt van az, és amikor valamilyen módon azért megvásárolja a politika az zenészeket. Például nézzük meg a hacacárét, ami egy nagyon fontos eszköze volt a fideszes önkormányzati kampánynak, mert egy csomó település meghívott egy csomó zenészt, hogy csináljon bulit, nem volt az egész vészesen átpolitizálva, a polgármester az elején meg a végén, vagy mikor feljött a színpadra, és elmondta, hogy köszönjük szépen.
És ugye ennek volt ugye egy ilyen előjáró, innovatív kezdete, amikor 90-ben a Fidesz megszervezte a rendszerváltó házbulit, ahol is ugye együtt szerepeltek, tessék, ott vannak a képeken, amikor együtt énekelnek, ott van Szerényi Zsuzsa, Orbán Viktor, Fodor Gábor, és teljesen ugye azt mondják, amit te is mondasz, hogy hát a szeret, ott a szájér is, nem ott a háttérben. Ha szeretsz minket, hogy szeretnél az egyet, akkor itt van, szeressük egymást, és ugye teljesen egybe rakta ugye az egészet, hogy akkor mi egy csoport vagyunk, akik együtt énekeljük azt, hogy rendszerváltó házból, nem az, hogy mocskos Fidesz, hanem, hogy váltsuk le és küldjük el a fenébe, ugye ez volt a lényege. Tehát, mint hogyha megint egy ilyen, nézed, ott van a Vörös Csillagnak az eltörése, közösség leszámolása. Szóval hogy ebben ez már itt indult el, ugye a 90-től kezdve, hogy mindenki elpróbálta a saját maga holdudvarát így kiépíteni és magához láncolni.
Persze, a EU csatlakozás éjszakán 2004 május 1-én meg Európa Kiadó koncert volt, ez a 38-an akkori hatalom szponzorálásával. Tehát, hogy mondjam...
Nincs olyan nap alatt.
De az biztos, hogy például ez a 90-es rendszerváltó házi buli azért abból a szempontból egy egészen különleges és történelmi és megismételhetetlen pillanat volt, mikor ennek volt egy eufóriája, tehát...
De bocs, annyival a szempontból nagy különbség nincsen, hogy akik ott azért részt vettek azon a bulin, most nem a Szájár Józsefre gondolok, hanem a közönségbe, ők azért voltak ott, mert azt mondja, hogy valami új dolog fog történni. Tehát abból a szempontból, ami mondjuk a macskás fadész nyár, az ő szempontjukból a 20 éveseknél ugyanezt érzik ők is legfeljebb. Nem is, hogy meg fog történni, de hogy ezt érzik ugyanezt, az biztos.
De hogyha már Fidesz, akkor jelenleg ugye a könnyű zenéért felelős fő ember Demeter Szilárd, aki egyébként elég ilyen ambiciózus mondatokat mondott 2020-ban, idézem, a következő 5 évben több mint 23 milliárd forintból újra hangoljuk a tágabban értelmezett magyar popkultúrát. Nem tudom, hogy ti egyébként hogy értékelitek Demeter Szilárdnak ez irányú tevékenységét, én szerintem nem túlságosan látványos, miközben egyébként azt látjuk, hogy ér el sikereket a Fidesz abból a szempontból, hogyha azt látjuk, hogy a Nélküled az gyakorlatilag egy második számú himnusz lett, Orbán Viktor ugye a nevére vette, de lehet, hogy itt mondjuk az a releváns különbség, hogy az egyik az egy ilyen organikusabban induló dolog, a másik pedig az, hogy egyszerűen a kultúrát nem lehet terepasztalod, megtervezni, és csak így egy az egybe rányomni a társadalomra?
Hát főleg nem a popkultúrát vagy ellenkultúrát, ott nagyon nehéz ezt
politikai. De Demeter Szilárd nem dolgozik jól, vagy ezek az adottságok?
Hát nem ismerem eléggé az ezzel kapcsolatos tevékenységét, én úgy mondom, hogy egyre kevesebb pénzt kap, és már a múzeumokat se tudja fenntartani, ami alá tartozik. De hiszem eleve egy lehetetlen küldetésre küldték be, és az is látszik, hogy más területeken se tudta megváltani a világot alapvetően.
Nálam van a pénz, ő osztja, ez az ő szerepe. Nagy ideológia lehet, hogy neki van a fejében sok minden, biztos, de hogy ott szerintem a lényeg az, hogy kinél van a kasszakulcs. És a kicsit visszamondva, vagy visszabeszélve erről az egészre, hogy akkor ki hol áll című kérdésben, ugye ennek a egyik jelleg, már is már régi, de az első ilyen nagy törés, nem tudom mennyire emlékszel, te Péter, te akkor még kisebb voltál, ez ugye az a Szörényi-Bródi elválás, hogy akkor ugye a Szörényi akkor ment az akkori MDF-hez, ugye a Bródi ment az akkori SZDSZ-hez, és akkor ez a kettőjüknek az összeveszése, kibékülése, egy ilyen gyönyörű szimbóluma az elmúlt, nem tudom, 35 évnek, de az, amikor ilyen nagy lépés volt, hogy akkor ki kell állni, ugye volt ez a 90-es rendszer, de ez egy házi buli, ez egy különleges állapot, az a 2002-es Fidesz, amikor ugye azt mondta, hogy akkor most akkor, aki ugye haza nem lehet ellenzé, vagy nem tudom, a
házi... Igen, Pataki Attila, Viki Dágyula, Demjén Ferenc, Varga Miklós, tehát ugye nagyon sokan feltűntek
a vertikum
fideszes kampányrendezvényeken.
Igen, meg ugye akkor kezdődött a nagyüzemű kampánydal gyártást, mert ugye már volt ugye 94-ben is Fidesz kampánydal, amink inkább olyan, mint egy Európa Kiadószám, vagy inkább egy kontrollcsoportszám, de utána, hogy amikor rájöttek arra, hogy megint ugye kívülről importálva, hogy akkor nagyon fontos a jó zene, nagyon fontos, nagyon tudja mozgatni az embereket, és kell valami olyan, amit mondasz, hogy akkor szeressük egymást, gyerekek, és ebből a 2002-ben szerintem egy ilyen vízválasztó volt az országban, hogy egyrészt profi módon lett megszervezve az, hogy akkor álljanak ki minél több ember a Fidesz mellett, legyen egy szám, amit lehet aztán énekelni, amit aztán elindult a saját maga útján, és ott mindenkinek, ugye mondja, hogy most is ugye a digitális polgári körben, de mindenkinek szint kellett vallania, szerintem szint is akartak vallani, és abban az eufóriában, hogy itt van, akkor most akkor ez a mi termékünk, és így indult szerintem ez a nagyon ilyen egy olyan újabb körre ez a polarizált, ki hol áll a zenei világban helyzet.
Igen, és miközben jegyezzük meg, hogy ennek azért nagyon komoly korlátai vannak. De 2009-ben az LMP humanista párt közös európai parlamenti listájának 16. helyen ott volt
Lovasi András,
a Borz énekes dalszerzője, és a listám szerezte meg az 5%-ot, pedig a részvétel az 50%-ot se érte el, tehát nem kellett volna egy nagyon-nagyon nagy tömeg ahhoz, hogy ebből legyen valami. Miközben azt gondolom, hogy a Lovasit bőven szeretik annyian ebbe az országba, hogy a 5%-ot megugorja egy alacsony részvételű választáson, hogyha
csak nem evidencia, hogy az a tőke, amit az egyik helyzetben felhalmozol, az érvényesíthető a másik területen
Na,
is.
Pont ezt akartam mondani. Igen, igen. Tehát, hogy szerintem az egy nagyon korlátozott hatást lehet azzal elérni, hogyha egy-egy popstárt magam elé állítok.
Vitatkoznék vele, tehát az, hogy akkor az LMP listája 2,8%-ot ért el azon a választáson, de ugye az a hangulat, hogy milyen sok ember csatlakozik hozzá, és még a Lovasi is itt van, azután azért mégiscsak 5% fölé vitte őket 2010-ben. Tehát az, hogy van egy ember, akit hozzá tudok kötni, és ezt így megvallja az ő politikai hozás, hiszem az igazából hoz. Hogy mennyit hoz, azt nem tudom, mert ugye 2002-esben az All Star, ugye Viki Dágyuláról, hogy sok mindent hozottól kiderült, meg előtte utólag is, de hogy az All Star csapat, akiket összeállt náluk, ugye ezek egyrészt mentek velük az elmúlt 20 évben, nem sok ember morzsolódott le abból az első soros éneklő dalárdából, de egyébként elvesztették a választást. Tehát, hogy de a kulturális holdudvarnak ez a megszállása, hogy akkor ők a Fidesznek a, nem tudom, dalárdája, vagy dalosai, az volt, de ez milyen dupla bit, ez volt a Wikidálnak a fedőneve, szóval, hogy ez ment velük, és ugye amikor elmegyünk 2006-ba, és ugye ez a Kamilla kedvezők, azért csak így felvezettem, amikor jött a, hát szerintem a valaha volt legjobb, hogy Kamillának itt bókolok, valaha volt legjobb.
Történelem legjobb.
A történelem legjobb kampánydala, ugye az Igen, igen, aminek viszont tényleg volt ereje. Szóval, hogy annak ugye Geszti Péter által írt, ha már Olajbolya és Magyarország, ugye ebben is ő írt kampánydal, egyébként nagyon-nagyon jól kapta el azt a fajta, nem tudom, vibe-ot, szép magyarsággal, amit próbáltott az MSZP ott felépíteni. Szóval, hogy annak viszont szerintem tényleg volt ereje, és volt hatása, és volt hangulata, és valójában azt történt, hogy nem voltak a nagyon komoly, tehát nem volt ilyen all-star csapatod alak, vagy akkor kikének, nem tudom, a Korda György, vagy nem tudom, kik voltak az MSZP énekes madarai, de hogy annak az ereje viszont óriási volt.
És ebben az évben a Fidesznek a kampánydal a Damien Föld könnyei voltak, ami egy gyönyörű szám, de azért nem egy kampánydal, szóval nem egy lelkesítő szám az igenhez képest.
És ugye azt a dolgot vitt akkor az MSZP, ilyen szempontból cserélve a Fidesz-szel, hogy kell egy kampánydal, mert hogyha van ereje, ugye most egy kicsit kampány, nem tudom, tudós, vagy akaró tudós szól belőlem, tehát egy ilyen dal akkor jó, hogyha tényleg van, tényleg jó dal, ha szar dal, akkor nagyon-nagyon tud, brutálisra tud ártani, és iszonyatosan ciki tud lenni. Szóval a Fidesznek nem volt igazából rossz dala, csak nem fogta el, ugye ez a rosszabbul élünk kampány volt, szóval annak próbált egy ilyen érzelmes, ilyen lantos verziója lenni, de jól lett használva a politikai dal abban a helyzetben. Szerintem hanem tényleg adott hozzá a politikai kampányhoz. Onnantól kezdve ti emlékeztek olyanra, ami olyan dal lett volna, ami tényleg így nagyon, nem tudom, mi segítette volna a politikai.
Hát a Roxette az biztos segítette 90-ben.
Jó, de az a klasszik.
Hát
az
a Roxette,
bocsánat, a Roxette dal, aminek semmilyen politikai szöveg nincsen. Tehát ez egy,
igen, ők csináltak rá.
Igen, ők csináltak rá, és ugye azóta is ez így együtt megy a Fidesz-szel, szóval minden egyes Fidesz kongresszuson ez a dal egyébként felhangzik.
Igen,
szóval,
igen, mai napig van.
Mai napig a Listen to Your Heart van, és az is egy év volt, de szerintem ez a kettő van, tehát szerintem a Listen to Your Heart van, meg van az Igen, igen, de többet, én nem most lehet, hogy...
De szerintem a 2019-es karácsony kampányban a Fül elépni szabad, Szabó Kimmel Tamás előadásában annak volt egy ilyen erős ilyen mém ereje igazából.
Hát meg volt dalom a nem tudom, Mit csinál a paradicsom, nem sárga?
Ja, jó, azt mondom, hogy eljöttünk. Igen, 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 igen. Ugye azért, ha, igen.
De annak is volt egy
piros volt a paradicsom.
Igen, piros lett a
paradicsom. Abszolút.
De akkor
abszolút.
Itt most a nézőinknek mondanám, hogy az adás leírásában egy linkeltünk egy playlistet, ahol mindenféle csemegét, ilyen kampánydalos csemegéket meg lehet hallgatni, úgyhogy nézzétek meg. És most így az adás végéhez érve azt szeretném tőletek kérdezni, hogy egy kicsit ebből a szempontból nézzünk rá a Tiszára, ami szerintem azért érdekes, mert a különböző tiszás rendezvényeknek fontos eleme az, hogy milyen playlist van ott összerakva, ott szokott lenni Varga Miklóstól a Karszon Komáig minden, ami azért szerintem egy ilyen elgondolkodtató jelenség, mert ugye ez arról árulkodik, hogy itt nagyon sokféle különböző embert kell összebékíteni, különböző ízlésű embert kell egy politikai térbe beterelni. Milyen veszélyeket rejt magában az, hogy ezeket a kulturális törésvonalakat egyben kell tartani a Tiszának?
Veszélyt legfeljebb akkor rejt, amikor valamelyik listán szereplő művész elkezd örjöngeni, hogy őt azonnal vegyék le. Mert akkor az úgy hangzik kifelé, hogy mint hogyha a párt megsértette volna őt, mint hogyha a párt szellemi terméket úgymond lopott volna, mintha valami visszaélést követne el, mintha kirabolná a általunk szeretett művészt. Lehet ezt ilyen módon kommunikálni, de azért olyan nagyon nagy kárt ez se okoz. Látjuk, hogy Trump nem halt bele, amikor nagy és komoly zenekarok sorra tiltották el attól, hogy a dalait használja kampányszereplésekkor.
Sőt, pont fordítva, bocsánat, hogy azt tudtam mondani, hogy igen, a liberális elit meg akarja tőletek vonni a dalaitokat, és mi még rászhatunk ellenük.
Igen, tehát még ez is kezelhető, de szerintem ami bármilyen kínos dolog ennek kapcsán előfordulhat, az ez a jelenség.
De egyébként általánosan azt nem tartjátok egy hatalmas kihívásnak a Tisza párt szempontjából, hogy kulturálisan tényleg nagyon eltérő, ízlésű tábort kell egyben tartaniunk. Ez elég sok módon elcsúszhat, nem feltétlenül azon, hogy hogy állítunk össze egy playlistet, de azért ez erről árulkodik, erről a kihívásról árulkodik.
Figyelj, az, hogy hogyan fog összetartani majd a választások után, az egy kérdés, de hogy most hogyan fog összetartódni, szerintem az egy más szinten működik, és az, hogy például, ha már mondtuk a piros volt a paradicsom, nem sárgát, hiszem, hogy egyébként zseniális húzás volt 22-ben, mert pont mindenkinek belemászott egy ilyen dalamtapadás lett, de a Tavaszi szél bizetáraszt című magyar név, aki tényleg többen ismernek, mint a piros volt a paradicsom, nem sárgát, mert mindenki ugye első-másodikban megtanulja, hogy az lett a himnusz a Tiszának, szerintem azért az egy nagy erőt tud.
Van egy másik himnusz is, igen, csak az...
Az micsoda, mi a másik himnusz?
Hát készült tavasszal a Tiszának egy himnusza, ahol a lovas.
Ja, a lovas, igen. De a tavaszi szélbizetán az, hogy olyan szinten belénk ilyen ivódott, genetikailag bennünk lévő dal, amit egyszerűen szerintem az, annak a magához kötése, az a sok mindent meg tud határozni. És akkor még utolsó gondolat, hogy ebben az egész ilyen a Fidesz mennyire figyel erre a zene kérdésre, hogy ahogy megy, és majd ugye benne van a playlistben, azért nem játsszuk be őket, mert attól félünk jogosan, hogy a YouTube majd leverje ezt ilyen copyright ügyekben, de a 94-es Fidesznek a dala, az egy liberális pici pártnak az ilyen nagyon szubkulturális rap száma, aminek az a lényeg, hogy Magyarország majd Narancsliget lesz, hogyha a Fidesz nyersz, egy ilyen áthás benne. És akkor elugrunk 22-be, amit mondasz, a rakodalmas technónak a leg... alja, vagy nem tudom, alja, de hogy odáig jutunk el, szóval ebben azért látszik a politikai fejlődés, és abban is látszik, hogy hova akarsz embereket megszólítani. Mert aztán próbálta az MSZP ugye a mégis igen, igen?
Mégis igen
című dal, tehát ez a 2.0-as, vagy a B-oldalas verzióját, ami már tényleg műsütetetlen lett, de hogy ezekben így látszik, hogy hogyan van a fókusz egyébként a Fideszben. És az is látszik, hogy ebben a harcban, hogy ez, 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 amit te is mondtál, Péter, ez egy kultúrharc abban a szempontból, hogy elveszti a Fidesz ezeket a korábban meglévő előadókat. Tehát akik korábban nem politizáltak, vagy akár a másik oldalon politizáltak, vagy akár inkább ide-oda, mondjuk lásd Majka, ugye amikor ugye feltűnt ugye Szijjártó Péter mellett, és a külügyminisztérium, most utána hirtelen ugye ennek az évnek a termékeként teljesen ugye át lett lökve, ha lehet így mondani, a másik oldalra. Ő az történik velük, mint ami a rendszerváltó házi buliban, hogy van egy olyan korosztály, akit lázadnak, és a lázadásoknak a megélése az az, hogy el tudja mondani abban a 15-20 percben, hogy mocskos Fidesz, és ennek a nem értése, vagy a túl jó értése szerintem okozta ezt az elképesztő, szerintem brutális olyan szempontból reakciót, amit ők csinálták, mert ha belegondolsz, az ő reakciók nem sokkal különbözik mondjuk a 80-as évek kultúrpolitikusok a reakciót, mert azt mondták, hogy ez micsoda szemétség, aljasság, propaganda, erőszakra felhívás, gyerekeknek a nem tudom, elkábítása, és hogy mit gondol magáról a Majka, és hogy holnaptól már akkor már keressen új szponzort, mert akkor a Mészáros Lőrinc által tulajdonolt van, azonnal megszünteti a szerződését, mert olyan kézbe harap bele, ami őt eteti. Szóval ez a csomagot így ha ezt a csomagot így átgondolod, akkor egy valamilyen politikai vagy pop termékre, vagy egy pop performance-ra lévő teljes full hatalmi reakció. Vagy te nem így gondolod, Péter?
Abszolút volt ez is. Többen volt olyan, hogy Nagy István, meg még többen is mondták, hogy jaj, hát aranyos fiatalok lázadnak, így szeretjük őket.
Igen. De aztán beleálltak, nem?
Tök sokszor beleálltak, csomó esetben meg nyomták ezt a cuki megértő nagypapa vagyok kampányt. Minden van egyszerre, hogy mindenki azt hallja meg, amit szeretne belőle. Biztos, egészen biztos vagyok abban, hogy a Fidesz számára összességében ez kínos. Kínosak ezek a videók, amik azt látszik, hogy aranyos fiatal gyerekek összekapaszkodva üvölték, hogy mocskos Fidesz. Ezzel tényleg nem egyszerű mit kezdeni, mert ha keménykedsz, akkor te vagy a pedellus. Ha meg nem szólsz egy szót se, akkor te vagy a hülye, akit pofán vágnak. És egy kicsit kell a saját közönségnek is magyarázni nekik, azért most már tudjuk a felmérésekből, hogy alapvetően kis településen élő idős emberek, azok na, kell mondani, hogy mi mit csinálunk ezekkel a srácokkal, meg mit csinálunk azokkal, akik ott színpadon ízléstelenkednek. Ez egy nagyon összetett és nehéz feladat, nem véletlen, hogy nem egy válaszuk van, hanem sokféle reakciója volt a Fidesznek.
Volt a citerázás, amelyetek el inkább citer a koncertre.
Persze, igen, tehát a... Igen. És én azt gondolnám, hogy ezek a reakciók és válaszok soha nem közvetlenül azokról szólnak, akik ezeket a skandálsokat csinálják, hanem azoknak szólnak, akik az X fideszes politikust hallgatják. És ettől ez az egész témakör egy ilyen elbeszélés a minden mellett, és egy olyan típusú feltupírozása is az egész helyzetnek, amitől ez egy nagyon meghatározó, úgymond a belpolitika szervező erejeként felmutatott téma lett. Szerintem is fontos, meg tök érdekes, hogy a fiatalok úgymond politikával foglalkoznak egy fesztivál helyzetben, meg ilyesmi, de azért azt nem gondolnám, hogy ez egy olyan mutató, ami alapján tudhatjuk, hogy mi fog történni.
Ez biztos, de az biztos, hogy nem jó a Fidesznek, hogyha egy generációsnak az az élménye, hogy együtt üvöltik, hogy mocskos Fidesz. Tehát az biztos, hogy az a álmos könyvek szerint az egy választási helyzetben, legalábbis abban egy megnyerendő vagy most nullára kihozandó demográfiai csoportban, hogyha valakinek az a közös élményük, és egyébként várják az emberek ezt, hogy ezt csinálják, és ez egyfajta ilyen gőzkieresztés, és egyfajta megnyilvánulás. Én nem nagyon emlékszem ilyenre az elmúlt 15 évben, hogy emberek ezt egy ilyen passzióként elkezdték csinálni, és akkor hiába mondja azt, nem tudom, Bahár Dániel, meg az Orbán Balázs, hogy a MCC fesztiválon, nem tudom, ilyen koncerten, meg a Ria Ria Hungária volt, mert ez csak egy nagyon minimális, nem tudom, ilyen ellentartás
ellen. Igen, csak abból se induljunk ki, hogy évtizedeken át a Magyarország összes labdarúgó stadionjában mit skandálnak a fiatalok. Mert ha azt próbáljuk rávetíteni az ország általános idegállapotára és hangulatára, akkor nagyon szomorú következtetéseket kellene.
Lehet, hogy nem annyira messze, igen.
Hát meg ugye azt is meglátjuk, hogy így, hogy vége a nyárnak és ezeknek a fesztiváloknak, igen, hogyan folytatódik ez az ifjúsági szubkultúrában, hogyan alakul a politikával való viszony, erre biztos, hogy fogunk figyelni. Péter, Bálint, köszönöm nektek a beszélgetést.
Köszönöm.
És köszönöm nektek is a figyelmet, hogy velünk tartottatok. A legutóbbi adásunk óta kijöttek az 1%-os felajánlások eredményei. Idén 38.383-an ajánlottátok fel adatok 1%-át a Partizánnak. Nagyon köszönjük nektek, és ennek köszönhetően is ebben az évadban elég sok helyre el fogunk tudni jutni a vétóval. Megyünk például Szegedre, Kolozsvárra és Kisvárdára is, illetve még számos helyre. Tartsatok velünk! Sziasztok!